Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje március 22-én pénteken. A műsor első részében az Európai Unió adatszolgáltatási rendeletéről lesz szó, amelynek Magyarországra nézve is komoly következményei lehetnek, ugyanis átírhatja mindez az akkumulátor gyártással kapcsolatos terveinket.
Fölismerve azt, hogy jelentős a kitettségünk, és ezek a szereplők, hogyha akarnak, akkor fittyet állhatnak az európai klímavállalási célokra, ez pedig versenyhátrányt jelentene az európai gyártóknak, termelőknek, forgalmazóknak, egyáltalán bármilyen piaci szereplőnek. Ezért az az elképzelés, hogyha belépsz a világ második legnagyobb egységes piacára, akkor neked ezeknek a szabályoknak meg kell felelned.
Erről Szabó Dánielt, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. A második részben az európai új autópiacról beszélgetünk Nagy Viktorral, a portfólió vezető részvénypiaci elemzőjével, ugyanis elektromobilitás ide, tölthető autók oda, még mindig sok belső égésű személyautó fogy. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 22-én. Alapjaiban írhatja át Magyarország akkumulátor ipari álmait az Európai Unió adatszolgáltatási rendelete. Az úgynevezett akkumulátor útlevelek rendszerében a főként kínai és dél-koreai gyártóknak a teljes ellátási láncukra alkalmazniuk kell a szigorú uniós szabályozást. Hogy ez mit jelent? Arról Szabó Dánielt, a portfólió uniós ügyekkel is foglalkozó elemzőjét kérdezzük, aki itt is van a stúdióban. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
Szia, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mi ez az akkumulátor útlevél?
Az akkumulátor útlevél alapvetően az Európai Unió körforgásos gazdasági és zöld átállási terveinek egyik kiegészítő rendelete, ugyanis ezt viszonylag hamar felismerte mindenki, hogy a tiszta energiás átállásnak létfontosságú elemei az akkumulátorok, és emiatt ezeknek a termékeknek a teljes életciklusát szabályozni akarja az Európai Unió, és erről sikerült is megállapodni tavaly nyárra, amiben fölismerték azt a problémát, hogy viszonylag keveset tudunk arról, hogy mondjuk a nyersanyagok kitermelésétől kezdve a gyártáson, szállításon át egészen a beépítésig, hogyan vagy milyen folyamatokon esik át egy akkumulátor, a különböző nyersanyagok kitermelése, a szállítás, az összeszerelés, milyen szennyezőanyag kibocsátással és széndioxid emisszióval jár. És ennek a pontos leírásához az Európai Unió nagyon szigorú adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a gyártóknak. És ehhez jön hozzá az, hogy a körforgásos gazdaság egyik legfontosabb elemévé vált a kiterjesztett gyártói felelősség, vagyis az, hogy amikor valaki legyárt egy terméket, akkor onnantól kezdve, hogy ő azt továbbadta egy forgalmazónak, nem szűnik meg a felelőssége, hanem egészen addig, amíg ez a legyen szó körömkeféről, mobiltelefonról, akkumulátorról, visszapillantó tükörről egy autón, addig tart az ő felelőssége, amíg ez egyáltalán eljut egy hulladéktárolóig. Sőt, most már az Európai Unión belül az is cél, hogy miután korlátozottak az európai kontinens nyersanyag hozzáférései, tehát viszonylag kevés ritka földfém áll rendelkezésünkre, azok nehezen kitermelhetők, ezért importra szorulunk, az is cél, hogy minél nagyobb arányban újra hasznosítsák a felhasznált alapanyagokat.
Az adatszolgáltatás igénye vagy szükségessége az nem tűnik olyan nagyon ördögtől való dolognak. Mégis miért írhatja át ez az egész a magyar terveket?
Ennek több oka is van. Az egyik az az, hogy amikor ezeket a beruházásokat Magyarországon elkezdték tervezni, akkor még nem volt ennyire szigorú az Európai Unió szabályozása. Tehát abból indulhattak ki a gyártók, hogy nekik van egy kialakult ellátási láncuk, ami mondjuk elindul egy nem tudom én, kelet-kínai bányából a lítium kitermeléssel, egy kongóiból a kobalt behozatallal, aztán megtörténik az összeszerelés, ezt aztán behozzák az Európai Unió közös piacára, és itt aztán Magyarországon mondjuk a csomagolási feladatokat végrehajtják, vagy a teljes összeszerelési művelet megtörténik. Viszont problémát jelent nekik az, hogy párhuzamosan az akkumulátor útlevél rendelettel elindul az is, hogy egy felfutó rendszerben egyre nagyobb arányban kell majd felhasználni olyan alapanyagokat, amiket a korábban elhasznált akkumulátorokból építenek be a gyártókba. És egy másik szál pedig az, hogy nagyon szigorúak lettek a környezet károsító hatásokra vonatkozó szabályozások, mind azokra a folyamatoknál, amik az unió belső piacán, tehát mondjuk adott esetben Magyarországon történnek, mind pedig abban a szakaszban, amikor ezeket kitermelik az Európai Unión kívül. Ugyanis fölismerték Brüsszelben azt, hogy nagyon szép az, hogyha Európában mi szeretnénk a kibocsátás semleges technológiák irányába ellépni, de hogyha azok a partnerek, akikkel együtt dolgozunk, akik nagyon sok esetben egyébként geopolitikai riválisaink, például mondjuk Kína, de említhetjük az Egyesült Államokat is, mert bár szorosabb a kapcsolat a nyugati szövetségi rendszeren belül, de egyébként az Egyesült Államok egy nagyon komoly gazdasági riválisa a világ második legnagyobb egységes piacaként működő Európai Uniónak. Tehát fölismerve azt, hogy jelentős a kitettségünk, és ezek a szereplők, hogyha akarnak, akkor fittyet állhatnak az európai klímavállalási célokra, ez pedig versenyhátrányt jelentene az európai gyártóknak, termelőknek, forgalmazóknak, egyáltalán bármilyen piaci szereplőnek. Ezért az az elképzelés, hogyha belépsz a világ második legnagyobb egységes piacára, akkor neked ezeknek a szabályoknak meg kell felelned. És ahhoz, hogy ezeknek meg tudj felelni, abban a gyártási környezetben, ahonnan jössz, is alkalmazkodnod kell ezekhez a szabályokhoz, tehát nem úszod meg azt, hogy az uniós rendeleteknek megfeleljél. És itt is visszacsatlakozhatunk oda, hogy ezek a szennyező technológiák, amivel egyébként az akkumulátorgyártás jár, és nem kell azt gondolni, hogy ez egy teljesen tiszta technológia, még hogyha egyébként a végtermékeket olyan termékekben használják fel, amiknek a működési kibocsátás semleges. Szóval, hogy ezeknél a termékeknél is ezeket a szabályokat akkor érvényesítjük, tehát a kitermelésnél is szigorú szabályoknak kell megfelelni, az összeszerelésnél is szigorú szabályoknak kell megfelelni, behozatalnál is, és aztán pedig, amikor a termék túl van az életciklusának a hasznos részén, akkor az újrahasznosítás, újrafelhasználás részén is ezeket a szabályokat kell érvényesíteni. És ezeket még minden nem tudhatták azok a szereplők, akik eldöntötték, hogy Magyarországon kezdenek akár katódgyárépítésbe, akár akkumulátor csomagolással foglalkozó üzemlétesítésébe, és így tovább. Tehát számukra ez egy olyan új helyzetet teremt, amiben ezekhez az adminisztratív kötelezettségekhez és majd az újrafelhasználási előírásokhoz teljes mértékben alkalmazkodniuk kell.
Egy kicsit bele tudnánk menni abba, ugye említettél pár dolgot, de mégis részletesebben, hogy milyen adatokat kell szolgáltatniuk a cégeknek?
A legfontosabb eleme ennek az akkumulátor útlevélnek az, hogy minden egyes terméken, akkumulátoron kell, hogy legyen egy QR kódos címke. Amit, hogyha beolvasnak bármelyik fázisban egyébként, akkor kiderül az, hogy honnan termelték ki azt a nyersanyagot, milyen körülmények között, ott mekkora volt a valós vagy a becsült karbonlábnyom, erre különböző uniós számítási mechanizmusok állnak rendelkezésre, tehát a gyártók nem teljesen a sötétben tapogatóznak majd. Azt is ismertetniük kell, hogy egyébként milyen technológiával készült az útlevél, akár hogyha mondjuk a leghétköznapibb vagy legismertebb lítium-ionos akkumulátorokból indulunk ki, ott is nagyon sok fajta eljárással lehet ezeket előállítani, akár onnantól kezdve, hogy milyen katód van benne, akár hogy a lítium milyen állapotba kerül ebbe a tasakba, és aztán ott a katód-anód közötti reakciót milyen eljárással akarják megoldani, és egyáltalán ennek a gyártás során ennek a folyamatnak a körülményeit hogyan teremtik meg akár egy telefonos akkumulátorba. De magáról a technológiáról is kell, hogy információ legyen, arról is, hogy egyébként ezt mikor gyártották, hogyan, a világnak melyik pontján, onnan milyen szállítási móddal jutott el Európába, a beszereléskor pontosan milyen eszközbe került be, milyen paraméterekkel rendelkezik, tehát van egy gyári mérés arra vonatkozóan, hogy hány töltési ciklust bír ki, a töltési ciklus során esetleg van-e valamilyen anyagdiffundáció a rendszeren belül, az akkumulátorok sem tudnak teljesen zártan működni, ez mindenképpen van benne a párolgás miatt valami fokú anyagveszteség is, még ha ezt nem is feltétlen veszük észre. Arról is kell egy részletes lista, hogy egyébként a szennyező anyagok azok nagyjából milyen koncentrációban vannak benne, milyen kezelés vagy hatástalanítási eljárás szükséges ahhoz, hogy mondjuk ezeket akár egy hulladéktárolóba el tudják helyezni, akár pedig újra felhasználják. És vannak még arra vonatkozó adatok is, ezeket meg később kell belerakni, amikor egyébként tudományosan kodifikálják, és megszületnek egyébként az elszükséges megfelelő szabványok az adatszolgáltatásnál, amik pedig arra vonatkoznak, hogy az újrahasznosítás után milyen teljesítmény várható ezektől a termékektől.
Ez mind nagyon szép, de mégis milyen eszközei vannak az Európai Uniónak azokkal szemben, akik ezeket a rendelkezéseket nem tartják be?
Mint minden uniós szabályozás, ez is természetesen végtelenül bonyolult és több összefüggő területet érint egyszerre. Amint már említettem, ugye a körforgásos gazdasággal kapcsolatos átállási szabályok, a kibocsátás korlátozási rendeletek és a kiterjesztett gyártói felelősség szabályai azok mind érvényesek rá. Alapvetően a nemzeti hatóságok feladata lesz az, hogy betartassák ezeket a szabályokat a különböző piaci szereplőkkel, gyártókkal. Ugyanakkor, miután ugye egy egységes uniós adatszolgáltatási rendszer van, és ezekhez az adatokhoz egyébként az Európai Unió is hozzáfér, és pontosan látja azt mondjuk, hogyha belső piacon valamit Magyarországon megtermelnek, az Németországba kerül, hogy ott esetleg melyik eljárásnak történt valamiféle mulasztása, mondjuk nem hajtottak be valamilyen szennyező technológiával kapcsolatos költséget, akár mondjuk nem vette figyelembe azt az egyik ország szereplője, hogy mondjuk az rabszolgamunka felhasználásával akár kitermelt nyersanyagot használt föl, akár magánál a gyártási folyamatnál ezek megtörténtek. Ennek fényében egyébként akár a cég éves árbevételének 3-10%-ig terjedő bírságot is ki lehet róni. A 10 ez a legszélsőségesebb eset, ehhez nagyon sok különböző szabályt meg kell sérteni, tehát mondjuk a kiterjesztett gyártói felelősség során valaki hamis adatokat szolgáltat, nem gondoskodik arról, hogy a termékének az újrahasznosíthatósága, újrafelhasználhatósága biztosított legyen, valamint vét mondjuk a kibocsátási szabályok ellen. De alapvetően az éves árbevétel 3-6%-án belül korlátlanul bírságolhatók lesznek a cégek, viszont ez lesz valószínűleg a legritkább eset, ezt nagyon sok esetben látjuk más uniós szabályozásoknál, tehát például mondjuk a digitális szolgáltatásokról szóló törvénynél, ahol még ilyen árbevétel arányos bírságot nem, de már pénzösszegszerű egyedi tételeket meghatározott az Európai Bizottság. És várhatóan ugyanez lesz az akkumulátor útleveleknél is. Azt fontos hangsúlyozni, hogy egyébként azoknak a Magyarországra települő, főként ázsiai gyártóknak, kínai és dél-koreai szereplőknek, akik Magyarországra települtek az elmúlt időszakban, van idejük ahhoz, hogy az adatszolgáltatási elvekhez és a kiterjesztett gyártói felelősség rendszeréhez alkalmazkodjanak, ugyanis 2026-tól felfutó rendszerben jön az a szakasz, amikor már élesben nézik a beszolgáltatott adatokat, meghatározzák már az újrahasznosíthatósági kvótákat, a szennyező anyag kibocsátásra vonatkozó limiteket, és ezek alapján kezdenek majd bírságolni 27-28-29-től fokozatosan.
Köszönjük szépen Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével beszélgettük az EU akkumulátor útleveléről többek között. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Kijöttek a legfrissebb európai autó eladási statisztikák. Ezekből többek között kiderül az is, hogy Európában még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek, és hogyha ezt hozzáadjuk az egyébként egyre népszerűtlenebb dízel autókat, akkor kijelenthetjük, hogy minden második eladott autó tisztán belső égésű. Ezekről fogunk beszélgetni Nagy Viktorral, a Portfólió vezető részvénypiaci elemzőjével. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Kérlek, kezdjük azzal, hogy mik a friss februári számok.
Alapvetően azt látjuk, hogy februárban tovább élénkült az európai autópiac, de mi nem tartunk ott, mint ahol mondjuk a 2019-es időszakot megelőzően, tehát a csúcsokhoz képest még mindig jóval lejjebb van az autóértékesítés Európában, de a növekedés az töretlen, és azt látjuk, hogy a februári számok alapján több mint 10%-kal emelkedett az autóértékesítés. Ezen belül azért nagy szórást látunk, a legtöbb nagy piacon alapvetően emelkedés volt, így például elmondható az, hogy Németországban, amelyik a legnagyobb autópiac, több mint 5%-kal nőttek az eladások, Spanyolországban közel 10%-kal, és ami húzta a teljes piacot, a nagyobb országok közül Franciaország és Olaszország, közel 13-13%-kal emelkedtek az eladások. Tehát alapvetően az összkép az autóipar szempontjából mindenképpen jó, nagyon kevés olyan országot tudunk mondani, ahol tavalyhoz képest csökkent az eladás, de ilyen ország például Dánia, Románia, Észtország, Finnország és Lettország, utóbbiakban egyébként 12-18%-os volt a visszaesés, de még egyszer mondom, ezek az országok azért kisebbségben vannak, a legtöbb európai országban nő az autóértékesítés.
Ugye Magyarország 2023-ban az egyetlen európai ország volt, ahol az új autópiac csökkent éves összevetésben, az a teljes tavalyi évre vonatkozik. Hol tart most a magyar autópiac európai összevetésben?
Így van, 2023 egy kifejezetten gyenge év volt a magyar autópiacon, ahhoz képest most már itt is élénkülést látunk, nagyjából annyival nőtt a piac, a magyarországi autóértékesítés, mint amennyivel az európai, 10%-ot valamivel meghaladó mértékben, 10.735 új autót értékesítettek februárban, és hogyha a megoszlást nézzük, ugye országonként eltérő az, hogy melyik hajtáslánc a legnépszerűbb, nálunk egyértelműen a hibridek, ugye ide sorolhatók azok a mild hibridek is, amikben egy nagyon pici elektromotor van, és az gyakorlatilag a hajtásban nem is feltétlenül vesz részt, de mindenképpen ebbe a kategóriába esik. Tehát az autóknak közel fele, 47% a februárban már ilyen autó volt, tehát hibrid, Magyarországon, ezt követik a benzinesek, közel 30%-os részesedéssel, aztán jönnek a dízeles autók 10%-kal, és hát ugye tudjuk azt, hogy van egy államileg támogatott program a cégek részére az elektromos autó vásárlásban, de ezzel együtt is csupán 7%-a az összes eladott új autónak elektromos. Egyébként azt látjuk, hogy a legnagyobb növekedés egyértelműen a hibrideknél volt, tehát ez nem csak a legnagyobb kategória, de hogy a növekedés is itt volt a legmagasabb, harmadával nőttek az eladások, a benzines eladások azok 10%-kal csökkentek, és dízeles autóból pedig 7%-kal adtak el többet Magyarországon februárban.
Azt nem lehet látni, hogy a fejlettebb nyugat-európai országok, ahol van pénz, akár plug-in hibrid, akár elektromos autóra, ott ezeknek a népszerűsége növekszik?
Egyértelműen növekszik a népszerűségük, de ha mondjuk csak az elektromos autókról beszélünk, ugye ott volt egy olyan várakozás, hogy ez majd folyamatosan fel fog futni, egyre több modell, tehát gyakorlatilag most már minden gyártónak a termékpalettáján vannak elektromos autók is, hogy ezek egyre népszerűbbek lesznek, az árak azok valamelyest jöhetnek lefelé, és így a kereslet is élénkülhet, és egyre több autót adhatnak el, illetve hogy a részarányok az növekedhet az új autó eladásokon belül. Nos, hát ez utóbbi, ez gyakorlatilag nem teljesül, hiszen azt látjuk, hogy szinte milliméterre pontosan ugyanúgy 12%-nyi az új autó eladásokból az elektromosaknak a részaránya, mint amilyen egy évvel ezelőtt volt. De gyakorlatilag minden nyolcadik eladott új autó az elektromos. Most erre mondhatjuk azt, hogy ez egy remek eredmény. Hát annak fényében nem, hogy a részarány az nem nő folyamatosan, és hát nagyon kevés az az ország, amire korlátozódnak a magas eladási számok. Ugye alapvetően az a statisztika, amit mi elemeztünk, az Európai Unióról szól, de hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor látjuk azt, hogy Norvégia az, ahol brutálisan magas az elektromos autó értékesítés. Nyilván ott egyébként a szabályozói környezet is úgy alakul, hogy más nem nagyon érdemes már venni abban az országban. A Norvégiában 10-ből 9 új autó, az már tisztán elektromos hajtású. És ha megnézzük az Európai Unióban, ez hogyan néz ki, egyértelműen Dánia az éllovas, ahol az új autónak a 44%-a elektromos, és ezt követi Svédország, Hollandia, Finnország, de itt gyakorlatilag az autónak már csak a negyede az, ami elektromos, az európai átlag az 12%, és akkor hát a sor végén egyértelműen a mi régiónk van, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban gyakorlatilag alig adnak el elektromos autót, a részarányuk 1-3% közé esik, és ugye az előbb említettem, Magyarországon közel 7% volt februárban, tehát a régióból kilógunk, de az Európai Unióból pedig inkább lefelé térünk el.
Hogy álltunk februárban a márkák versenyében? Ugye most minden autót, tehát nem csak az elektromos vagy akár a hibrid meghajtást figyelembe véve, hanem minden eladott autóról beszélve, melyek a legkelendőbb márkák?
De továbbá is az a helyzet, hogy a Volkswagen csoport az, amelyik a piacvezető Európában, minden negyedik eladott autó az a koncernnek valamelyik márkájához tartozik, ugye azt tudjuk, hogy nem csak Volkswagen márkanév alatt értékesít a csoport, hanem oda tartozik a Skoda, a Seat is, és prémium márkák is vannak a kínálatban, tehát minden negyedik autó az a Volkswagen csoporté, és hát azt látjuk, hogy nagyjából akkorával nőttek a koncernnek az eladásai, mint amennyivel a piac, tehát közel 10%-kal, de az összkép az, ugye távolról nézve egyébként jól néz ki, de hogyha kicsit megnézzük a márkákat, azért itt nagyon furcsa események zajlanak. Ugye az látszik, hogy a Volkswagen márka ennek az eladásai azok gyakorlatilag stagnálnak, nem csak hogyha februárt nézzük, hanem hogyha mondjuk az első két hónapot nézzük, akkor január-februárban 1,5%-kal estek az eladások úgy, hogy a piac az meg több mint 10%-kal emelkedik. Tehát egy szépen növekvő piacon a Volkswagen az stagnál, illetve visszaesik, ez egy nagyon érdekes dolog. A másik, hogy az Audi is szenved, ugye azt látjuk, hogy februárban 7%-kal estek az eladásai, és az első két hónap alapján pedig 2%-os a növekedés, tehát még egyszer egy szépen növekvő piacon az Audi is, és a Volkswagen is gyengén teljesít, és hát ami a koncernek a számait felhúzza, az egyértelműen a Skoda, a Seat és a Cupra, ezeknek a márkáknak az eladásai 17-39-66%-kal emelkedett, tehát látszik az, hogy ezek a volumen modellek azok, amik húzzák a koncernél az eladást, és hát maga a névadó Volkswagen márka pedig kifejezetten gyengén teljesít. Ha megnézzük, hogy ki a nagy nyertese most az év eddig eltelt időszakának, egyértelműen a japán gyártókat látjuk az élen, a Toyota, a Nissan és a Suzuki-nak az eladásai nagyot nőttek a tavalyhoz képest. És hogyha a prémium márkákat nézzük, akkor hát egyértelműen látszik az, hogy ez nem az ő évük eddig. Az Audinak az eladásai 7%-kal estek, most a Mercedesé közel 6%-kal, és a BMW is 8%-kal tudott nőni, miközben ennél nagyobb mértékben bővült a teljes piac.
Világos, köszönöm szépen. Nagy Viktorral, a portfólió részfigyelemzőjével beszélgettünk az új autópiacról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Ez volt már a Checklista, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. A Checklist szombaton külön kiadással jelentkezik, azt járjuk majd körbe több szakértővel, hogy miként volt képes a Temu pár hónap leforgása alatt letarolni a globális elkereskedelmi piacot, mekkora szereplő már Magyarországon, és hova folyik be a vásárlásaink után fizetendő adó. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.